Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. Kedves gyülekezet, Isten tiszteletünk elején dicsérjük a mi Urunkat, és énekeljük az 50. Zsoltárunk első versét. 50. Zsoltárunk így kezdődik, az erős Isten uraknak ura. Helyünket elfoglalva énekeljünk tovább, és hívjuk segítségül a mi Urunk nagy nevét, énekeljük a 469. számú dicséretünk összes versszakát. A 469. számú énekünk így kezdődik, Jézus nyájas és szelíd, láss meg engemet! Mi Isten tiszteltünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Istenünk igéjét, amint megírva található a mai napra kijelölt új szövetségi szakaszban, Máté evangéliumának 18. fejezetéből a 21-től 35. versig terjedő szakaszban. Isten igéjét olvasom Máté evangéliumának 18. fejezetéből a 21. verstől kezdődően. Hallgassuk nyitott szívvel és helyünket elfoglalva. Akkor Péter odament hozzá, és ezt kérdezte tőle. Uram, hányszor kell megbocsátanom az ellenem vétkező testvéremnek? Még 7-szer is? Jézus így válaszolt. Mondom neked, nem hogy 7-szer, hanem még 70-szer 7-szer is. Ezért hasonló a mennyek országa ahhoz a királyhoz, aki el akarta számoltatni a szolgáit. Amikor hozzákezdett, egy olyan embert vittek elé, aki 10 000 talentummal volt adósa. Mivel nem volt miből fizetnie, megparancsolta az úr, hogy adják el őt és feleségét, gyermekeit és mindenét, amie van, és úgy fizesse meg. A szolga ekkor leborult előtte, és így esedezett. Légy türelemmel irántam, és mindent megfizetek neked. Az úr pedig megszánta a szolgát, elbocsátotta és elengedte az adósságát. Amikor azonban kiment az a szolga, találkozott egyik szolgatársával, aki 100 dénárral tartozott neki. Megragadta, folytogatni kezdte, és ezt mondta neki, fizesd meg, amivel tartozol. Szolgatársa ekkor leborult előtte, és így kérlelte, légy türelemmel irántam, és megadom majd neked. De az nem engedett, hanem elmenve börtönbe záratta őt, amíg meg nem fizeti a tartozását. Amikor a szolgatársai látták ezt, nagyon felháborodtak. Elmentek és jelentették uruknak mindazt, ami történt. Akkor magához hívatta őt ura, és így szólt hozzá. Gonosz szolga, elengedtem minden tartozásodat, mivel könyörögtél nekem. Nem kellett volna neked is megkönyörülnöd szolgatársadon, amint én is megkönyörültem rajtad? És ura haragjában átadta őt, hogy kínozzák, amíg meg nem fizeti neki az egész tartozását. Így tesz majd az én mennyei atyám is veletek, ha szívetekből meg nem bocsátotok mindenki az ő testvérének. Ez Istenünk írott igéje. Isten áldja meg igéjére való odafigyelésünket, hogy igazán szívünkbe fogadhassuk, megérthessük és megcselekedhessük azt, amit mond nekünk. Gyertek, most ezért imádkozunk fennállva. Drága Urunk, eljöttünk, hogy találkozzunk veled. Eljöttünk, hogy hálát adjunk neked megtartott életünkért. Hogy hálát adjunk neked szeretetedért. És eljöttünk azért, hogy nálad keressünk válaszokat a kérdéseinkre, szabadulást a problémáinkra. Megvalljuk, hogyha őszintén eléd állunk, ítéletettől félünk. Mert bűneinkkel együtt tudunk csak eléd állni. Tőled várunk irgalmat és oltalmat. És várjuk azt is, hogy megszólíts minket. Mert a te szavad át tudja formálni az életünket, és életet tud adni oda, ahol halál van. Ezért dicsérünk téged, és énekelünk neked. Szeretnénk az életünkkel is dicsérni. Segíts nekünk ebben, Szentlélek Isten. Légy velünk most is, és szólj hozzánk, úgy, ahogy arra szükségünk van. Amen. Ige hirdetésre készülve énekeljük a 223. számú dicséretünk első versét. 223. számú dicséretünk első verse így kezdődik. Istenem, én nagy bűnös ember. Istennek az az igéje, amely alapján ma hirdetni kívánom közöttetek az ő üzenetét, Isten segítségével, megírva található a már előbb felolvasott Máté evangéliumában, és ehhez hozzáolvasom még Jakab leveléből a második fejezet 12. és 13. versét. Jakab leveléből így szól hozzánk Isten igéje: úgy beszéljetek, és úgy cselekedjetek, mint akiket a szabadság törvénye ítél meg. Mert az ítélet irgalmatlan ahhoz, aki nem cselekedett irgalmasságot. Az irgalmasság viszont diadalmaskodik az ítéleten. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvéreim, múlt hét vasárnap Mózes elhívásáról volt szó. Akkor arról hallhattunk, hogyan mutatkozott be Isten először Mózesnek, és így nekünk is. És arról is hallhattunk, hogy ő úgy mutatkozik be elsősorban, mint aki gondviselő Isten, aki törődik a népével. A mai istentiszteleten tovább folytatjuk az ismerkedést Istennel, hiszen minden istentisztelet annak az alkalma és lehetősége, hogy közelebb kerüljünk a mindenható Istenhez, hogy megismerjük életünk Urát. A felolvasott szakaszban Jézus egy példázatot mond. Ebben a példázatban Istent, mint királyt mutatja be, egy királyhoz hasonlítja. És valóban a Biblia máshol is egyértelműen úgy szól Istenről, mint mindenek uráról, ahogyan énekeltük is. Ő az uraknak ura, aki kezében tartja a világtörténelmet, és aki az egyes emberi életek fölött is uralkodik. Eszerint a hasonlat szerint, ha Isten király, akkor mi az ő szolgái vagyunk. Márpedig ezzel nekünk sok problémánk van. Nem szeretünk ugyanis másnak alávetettek lenni. Nemrégiben egy történelmi filmsorozatot néztem, amelyben Viktória királynő uralkodásának korai éveiről volt szó. És a kezdő királynőt az egyik szolgája, a miniszterelnök, így erősítette meg egy beszélgetése során abban, hogy mennyire fontos az ő feladata, az ő hatalma, az ő pozíciója. Ezt mondta ez a miniszterelnök: te vagy az uralkodó, mi pedig a te alattvalóid vagyunk. Érdekes ez a kijelentés. A filmben semmi lemondás, semmi irigység és semmi lázadás nem érezhető benne. Nyilván egy olyan korban és országban játszódik a történet, ahol a királyság még bevett államforma volt, már évszázadok óta, viszont még így is elgondolkodható ez a hozzáállás. Te vagy az uralkodó, mi pedig az alattvalóid. És ez így jól van. Elfogadom a felállást, hogy neked vagyok alárendelve, és készséggel szolgállak téged, mint feljebb valót. Mi már nem így élünk, már számunkra ez nem opció. De értsük jól, Isten az a király, akinek mi a szolgái, az alattvalói lehetünk. És mielőtt lázadoznánk ez ellen, ismerjük meg, hogy milyen király ő, hogyan uralkodik ő. Mert Isten szolgájának lenni nem rabság. Így tekintsük meg most közelebbről Jézusnak ezt a példázatát, hogy kicsit jobban megismerjük Istent, mint királyt, és azt is, hogy ő milyen szolgákat szeretne magának. Erről lesz ma szó. Először tehát Isten, mint király. Jézus példázatát megelőzi egy kérdés, amit a tanítványa Péter tesz fel: hányszor kell megbocsátanom az ellenem vétkező testvérnek? Jézus válaszol, hogy 70-szer, 7-szer, vagyis jelképesen fogalmazva számtalanszor. És ezek után, vagy ennek a beszélgetésnek a részeként mondja el a gonosz szolga példázatát. E példázat szerint egy király általános számadást hirdetett meg országában, és magához hívatta azokat a tisztviselőit, akik neki felelnek. Az egyik tisztviselőjénél, aki valószínűleg egy adószedő volt, hatalmas tartozást találnak. A szolga könyörög, hogy adjon neki haladékot. Ehelyett azonban a király teljesen elengedi a tartozását. Kedves testvéreim, Isten olyan király, aki elengedi a tartozásunkat. Kérdezhetjük, hogy mivel tartozunk neki? Milyen adósságunkat engedi el? Azt a tartozásunkat, amit minden vasárnap elmondunk neki, vagy beszélünk róla neki, vagy akár van, aki minden nap imádkozza a mi atyánkban. Mert a mi atyánk bűnbocsánatról szóló sora, ugyanis szó szerint, az eredeti görög szöveg szerint így hangzik, engedd el tartozásunkat, amiképpen mi is elengedjük a nekünk tartozók adósságát. Isten elengedi a tartozásunkat, vagyis megbocsátja a bűneinket. Testvéreim, ha őszintén megállunk Isten előtt, és megvizsgáljuk az életünket, szavainkat, tetteinket, gondolatainkat, bizonyosan nem találjuk őket tökéleteseknek. Hisz még a legjobb szándékkal véghez vitt cselekedeteinkkel is tudunk ártani. Sokszor azoknak, akik a legközelebb állnak hozzánk. Isten törvénye minket is megítél, de most ezt nem részletezem. Mindenkinek személyesen kell odaállnia Isten elé, és engednie, hogy megvizsgálja őt. Minden esetre Jézus példázata szerint a tartozásunk óriási. Ez a 10 000 talentum, amiről szó van, kifizethetetlenül nagy összeg volt. Csak egy adatot hadd osszak meg, hogy illusztráljon, mennyire nagy volt ez az összeg. Jézus idejében a palesztinai régióknak az éves adója összesen nem érte el az 1000 talentumot, vagyis ennek az adósságnak a tizedét sem. Jézus gyakran élt túlzásokkal a példázataiban, azért, hogy érthetővé tegye az üzenetet, hogy kihangsúlyozza mondani valóját, ami itt az, hogy a bűnünk Isten előtt hatalmas, és nem tudjuk jóvá tenni. Isten pontosan ezért engedi el a tartozásunkat, és megbocsátja minden bűnünket, megszabadít a bűn szolgaságából, rabságából. Mindezt azért, mert Jézus Krisztus valójában kifizette a mi tartozásunkat, az ő kereszthalála, a mi bűnbocsánatunknak a záloga. Így tekintsünk Istenre, mint kegyelmes Úrra, mint irgalmas Istenre. Ő ismeri az életünket, és mégis szeret. Ilyen királyunk lehet nekünk. Viszont milyen szolgák vagyunk mi? Ugye, amint arról már szó volt, mi nem szeretünk alapvetően szolgák lenni, vagy másnak alárendelt pozícióban lenni, pedig Isten nem despota, hanem igazságos és irgalmas király. És ez a tisztviselő, akiről a példázatban szó van, valójában már nem tartozik semmivel a királyának. Ilyen értelemben nem is szolga már, hanem szabad ember. Isten szolgájaként mi is valódi szabadságot élvezhetünk. Kérdés azonban, hogy valóban nem tartozik már semmivel ez a tisztviselő a királyának? Nincs semmilyen törvény, aminek engedelmeskednie kellene? Kedves testvéreim, a szabad ember egyetlen törvénye a hála. Vagyis hálás vagyok azért, mert megbocsátotta minden bűnömet Isten. Szabad vagyok már, és ezért hálából engedelmeskedem neki. Mert tudom, hogy ő nem kérlelhetetlen, ő nem egy zsarnok és nem egy diktátor, hanem olyan úr, aki ellenkezőleg éppen szabadságot adott nekem, mert megbocsátotta minden bűnömet. És én ezért szeretnék neki hálából engedelmeskedni. A példázatban történtek után ezt várnánk. Leesett egy hatalmas teher a tisztviselő válláról, de nem könnyebbül meg, hanem amint találkozik az első szolgatársával, aki egy kicsivel is alatta lehetett a ranglétrán, rögtön számon kéri rajta tartozását. Meg lehet arra gondolt, hogy mégis ki kell majd fizetni a tartozását a király felé. És igyekezett minden forrásból pénzhez jutni, akár mások megnyomorításának árán is. Hiába menekült meg attól, hogy rabszolgának eladják, mégsem volt szabad, mert nem tudta elengedni mások tartozását. Micsoda rabság! Alig tartozott neki ez a másik szolga. de ő erőszakosan be akarja hajtani rajta. Egy nagyon emberi jellemvonással találkozunk itt. Ez a szolga nem enged. Makacsú ragaszkodik ahhoz, amihez úgy véli joga van. Nem enged, vagyis nem mutat semmi irgalmat, hanem úgy viselkedik, mint egy kegyetlen, egy hajthatatlan nagy úr. És mások fölé helyezi magát. Nem csak az adósa fölé, hanem a királya fölé is, hiszen a királya elengedte volna ezt a tartozást. De ő magát még nála is feljebb valónak tartja. És tegyük hozzá, nem engedte a királynak azt sem, hogy a kegyelmét gyakorolja és megmutassa. Hiszen mégiscsak meg akarja fizetni azt az adósságot, amit elengedtek neki, és amit nem tudott volna törleszteni. Végső soron nem engedett magának sem, hogy szabad legyen. Testvéreim, ha egy valamiben engednünk kellene magunknak, akkor az, hogy Isten kegyelmét valósággal elfogadjuk. Hogy azt ne akarjuk utólag se kiérdemelni, vagy visszafizetni. Isten ajándékait nem tudjuk visszafizetni. Se kegyes élettel, se imádsággal, áldozattal, semmivel. Isten kegyelmét csak elfogadni lehet. És sok példát lehetne még mondani, miben szoktunk nem engedni. Nem engedjük, hogy más beleszóljon az életünkbe. Nem engedünk a hasznunkból, a profitból, és nem engedünk a kényelmünkből. Nem engedünk az igazunkból, nem engedünk mást szóhoz jutni, mást is érvényesülni. És a megbocsátással kapcsolatban nem engedjük, hogy valaki tiszta lappal kezdjen. Kedves testvéreim, a példázat mondani valója, hogy amiképpen Isten hozzánk irgalmas, úgy nekünk is irgalmasnak kell lennünk. Amiképpen nekünk megbocsátott mindent, mi nekünk is meg kell bocsátanunk másoknak. Jól tudom, hogy ez így nagyon egyszerűnek hangzik, és sokszor csak egyoldalúan tudjuk kezdeményezni a viszonyok rendezését, és hogy sokszor meg tudjuk szokni a haragot. Arra tanít viszont minket ez a mai ige, hogy végső soron az Istenhez fűződő kapcsolatunk, az Istennel való kapcsolatunk határozza meg mindezeket. Ez a példázatbeli király elvárta, hogy amiképpen ő irgalmas volt, úgy vigye tovább az ő jó példáját, vagy az ő jó hírét, és hasonlóképpen cselekedjék. Hogy a szolga képviselhette volna, hogy kit szolgál, egy kegyelmes királyt. Ha mi irgalmasak vagyunk, megmutatjuk, hogy ki az az Isten, akit mi szolgálunk, aki nekünk minden bűnt elengedett. Az engedelmesség ennek a szolgának az lett volna, ha elengedi a tartozást. Hasonlóan, ha Isten a király és mi a szolgái, kicsit furcsán hangzik, de a szabad szolgái vagyunk, akkor az elengedés is engedelmességet jelent. És lehet, hogy nem kifizetődő ez az engedelmesség, ez az irgalmasság. Hadd mondjak egy példát arra mégis, mit jelent irgalmasnak lenni. Egy család költözni szeretett volna, de a házukat nemigen sikerült eladniuk, pedig a legalacsonyabb áron igyekeztek meghirdetni. Mikor aztán lett egy érdeklődő, róla is kiderült, hogy nagy szükségben van, és nem tudja a teljes összeget kifizetni, pedig sürgősen otthon kellene neki és a családjának. A házat hirdető családnak sem volt könnyű dolga, mert ők is mielőbb pénzhez szerettek volna jutni, hogy elköltözhessenek. Végül mégis arra jutottak, hogy a bajba jutott családon segítenek, és az árból jócskán elengedtek. De a másik oldalról is megközelíthetjük ezt a kérdést, az adós oldaláról. Mert sokan vannak, akik azt tapasztalják, hogy rajtuk csak élősködnek, és kihasználják őket, hogy tőlük csak egy életen át behajtanak. Gyűlölködés helyett azonban ők is hálát adhatnak azért, amiük van, ami a legnagyobb kincs, amit senki nem vehet el tőlünk, Isten irgalmát, Isten szeretetét. Pál apostol is írja, semmilyen hatalmasság nem szakíthat el Isten kegyelmétől. Azok a példák, amiket mondtam, főleg anyagi szempontból közelítik meg az irgalmasság kérdését. Istennek engedelmeskedni és irgalmasnak lenni azonban nem csak ilyen helyzetekben lehet. Ahogy Jakabnál olvastuk, úgy beszéljetek és úgy cselekedjetek. Vagyis lehetek a szavaimmal is irgalmatlan, és lehetek irgalmas akkor is, ha nem pénzügyi segítségre van szükség. A lényeg, hogy Istenre tekintek, és a másik emberre. Istenre, aki hozzám irgalmas, és a másik emberre, akinek ugyanerre az irgalomra szüksége van. A példázatban azt látjuk, hogy a király végül megítéli ezt a gonosz szolgát, mert nem engedett. Arra tanít ezzel minket Jézus, hogy Isten azt akarja, hogy az ő irgalmának, kegyelmének legyen következménye, legyen úgymond utóélete. Akkor igazán a miénk ez a kegyelem, ha már tudjuk továbbadni. De megfordítva is igaz. Akkor tudjuk továbbadni, ha már valóban a miénk. Mindezt, amiről szó volt, Jakab apostol levelében jól megfogalmazza, összefoglalja, ahogyan azt már olvastam, úgy beszéljetek és úgy cselekedjetek, mint akiket a szabadság törvénye ítél meg. Mert az ítélet irgalmatlan ahhoz, aki nem cselekedett irgalmasságot. Az irgalmasság viszont diadalmaskodik az ítéleten. Adjunk hálát Istennek azért, mert az ő irgalma diadalmaskodott a mi életünk felett. És könyörögjünk azért, hogy a mi indulatainkon, a mi engedni nem akarásunkon is diadalmaskodjon az a szeretet, amely sok bűnt elfedez. Amen. Isten igéjére válaszul, énekeljük a Barna énekeskönyvünkből a 648. számú énekünk második versét, és ezzel feleljünk Istennek. A 648. dicséretünk második verse így kezdődik, mikor a sátán megkísért és vádol megbánt bűnökért. Helyünket elfoglalva imádkozzunk. Drága Urunk, köszönjük életet megtartó irgalmadat. Köszönjük bűneink bocsánatát, hiszen nagy szükségünk van rá, mert nem tudunk irgalmasak lenni, vagy ha éppen sikerül, olyankor is az irgalmunk is tud irgalmatlan vagy képmutató lenni. Segíts tőled tanulnunk irgalmat, türelmet. Hadd legyen mindig előttünk a te áldozatod, a te kereszthalálod. És segíts, hogy ne tartsuk többre magunkat másoknál. Segíts abban is, hogy megtapasztaljuk, micsoda kiváltság és szabadság, a te szolgádnak lenni.
Köszönjük, hogy Te igazságos és irgalmas vagy hozzánk. Gondviselő Urunk, könyörgünk azokért, akiknek az elengedés most azért volt fájdalmas, mert ravatalnál kellett valakit elengedniük. Könyörgünk azokért, akik gyászolnak, akik neked engedik át szerettüket. Kérünk, hogy vigasztald őket, és bátorítsd őket a te örök életre szóló, biztos ígéreteiddel. És kérünk téged azokért is, akiket az életerő hagy el, akik meggyengültek, és betegségben szenvednek, vagy lelkileg érzik magukat megtörtnek. Kérünk, hogy te erősítsd őket irgalmaddal. Könyörgünk azokért is, akik mellettük vannak, hogy vigasztalják, erősítsék, ápolják őket. Hadd kapjanak a te végtelen nagy irgalmadból. Urunk, te évszázadok óta megtartod néped. Mi is csak rád számítunk, egyedül győztes Urunkra. Kérünk, hogy maradj velünk. Amen. Most egy csendes percben vigyük Isten elé személyes kéréseinket és hálaadásainkat. Amen. Fennállva mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Helyünket elfoglalva hallgassuk meg a gyülekezet életére vonatkozó hirdetéseket.
Gyülekezeti alkalmakat hirdetem. Vasárnaponként 10 órakor tartunk istentiszteletet, és mindaddig online is közvetítjük ezeket az alkalmakat, amíg legalább 20-an nézik és figyelik, hogy ne maradjon ki senki az istentisztelet lehetőségéből. Kedden 8:45-kor tartunk imaórát, csütörtök este 7 órakor gyülekezeti bibliaórát, péntek este 6 órakor ifjúsági bibliaórát, most már mindegyik hétközi alkalom személyes részvétellel, és nem online módon történik. Hirdetem a testvéreknek, hogy Mátraházán lesz gyülekezeti családos hétvége, július 23-tól 26-ig. Még néhány hely maradt azért a jelentkezésre, mert a korlátozást megszüntették, és kibővült a lehetőség. A hét első felében pedig a fiatalok, a gyülekezet ifjúsága vesz részt, és van arra is lehetőség, hogy akik nyaralni szeretnének csoportos áron, azok is a hét első felében is csatlakozzanak olyan módon, hogy ott az üdülőben üdülő vendégként lennének ott, mert a mi részünkre van fenntartva ez a hely. Akik erre igényt tartanának, azokat kérjük, hogy jelentkezzenek nálunk. És most ismétlem meg azt, amit a hirdetések elején mondtam, csak a hangosítás még nem működött. Megköszönjük Krisztován Márton teológiai hallgatónknak, hogy az előző vasárnapon és a mai alkalommal is hirdette köztünk az igét, és Isten áldását kérjük életére, felkészülésére. Hirdetem még azt is, hogy nagyon sok tányér és tálca itt maradt a gyülekezetünkben olyan alkalmakkor, amikor szeretett vendégségre, vagy más rendezvényre hoztak a testvérek süteményt, és ezeket a tányérokat el lehet vinni, hogyha ha valaki ráismer a saját tányérjára, akkor jöjjön érte, ha nem, akkor pedig ezeket el fogjuk ajándékozni, de most még kiki a sajátját viheti haza. Iratterjesztésünket is szeretettel ajánlom a testvérek figyelmébe, bibliák, énekeskönyvek, hitünket ébresztő és erősítő kiadványok kaphatók az Isten tisztelet végeztével. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora.
Isten tiszteletünk zárásaképpen pedig énekeljük a 395. számú dicséretünk mindegyik versét. A 395. számú dicséretünk így kezdődik: Isten szívén megpihenve, forjon szívünk egybe hát. Fogadjuk Istenünk áldását. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Atyának szeretete és a Szentlélek közössége legyen, és maradjon mi velünk. Amen.